A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Drága Úrunk, olyan hálásak vagyunk azért, hogy megélhettük ezt a mai napot is. Hálásak vagyunk, hogy megőriztél bennünket az éjszaka folyamán, és hogy megláthattuk a napvilágot. Hiszük, hogy ez nem természetes, hanem valóban a te kegyelmed az, amely tart még, nem fogyott el még irgalmad, és ezért nincsen még végünk. De köszönjük azt az ajándékot is, hogy eljöhettünk erre a mai alkalomra. Köszönjük, hogy ígéreted szerint, ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott te ott vagy, jelen vagy, te megszentelsz bennünket jelenléteddel. És kérünk, ahogy ebben a gyönyörű szép énekben is énekeltük, kérjük a te szent lelked erejét, világosságát, hogy érthessük a te szavadat, mindazt, amit elkészítettél mára, hogy ne szóljon igét hiába. Urunk, kérjük azért, hogy légy jelen ezen a mai alkalommal is. Amen. Hallgassátok meg hittel és figyelemmel azokat a szent igéket, amelyeket erre a mai alkalomra választottam, illetve mára kijelöltek számunkra. Az Ószövetségből, Jeremiás próféta könyvének 3. fejezetéből, a 15. verstől a 17. versig, valamint, amelyet már hallottunk a lekcióban is, János evangéliumának 10. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Ezt írja Jeremiás: adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben, így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának, minden nemzet Jeruzsálemben gyűl össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívük konoksága szerint. Jézus pedig ezt mondja: én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy ismerem az Atyát. És én életemet adom a juhokért. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! A mai napunk témája, amit Jeremiás könyvében is olvashatunk, és szépen összecseng egyébként János evangéliumával, az Atya szíve szerinti pásztor lesz. Azért is választottam a kiírt jeremiási igeszakasz mellé a jánosi mondatokat, hogy lássuk az összefüggéseket az Ószövetség és az Új Szövetség között, illetve az a fajta előrejelzés Jeremiásnál, az kinek a személyében valósul meg tulajdonképpen. Arról hallhatunk, mit jelent pásztornak lenni, mi a pásztor feladata, felelőssége, és sajnos olvashatunk negatív példát is az Ószövetségben, például Ezékiel könyvében a pásztorokról. Hatalmas kontrasztot vélhetünk fölfedezni az Ezékiel könyvében leírtak és Jézus szavai között,
Hadd idézem ezt a picit hosszú részt Ezékiel könyvének 34. fejezetéből, de talán még közelebb fog kerülni így hozzánk mindaz, amit Jézus mond a János evangéliumában. Így ír Ezékiel. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj Izrael pásztorairól. Profétálj és mondd meg a pásztoroknak. Így szól az én Uram az Úr. Jaj, Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették. Hát nem a nyájat kell legeltetniük a pásztoroknak? A tejet megittátok, a gyapjúval ruháztottatok, a kövéret levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be, az eltévedtet nem tereltétek vissza, és az elveszettet nem kerestétek meg, hanem erőszakosan és kegyetlenül uralkodtatok rajtuk. Szétszóródtak, mint akiknek nincs pásztoruk, mindenféle mezei vad eledelévé lettek, úgy szétszóródtak. Tévelyget nyájam minden hegyen és minden magas halmon, szétszóródott nyájam az egész föld színén, és nincs, aki utána járjon, nincs, aki megkeresse. Ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Életemre mondom, így szól az én Uram az Úr, mivel prédává lett a nyájam, és mindenféle mezei vad eledelévé lett a nyájam, mint amelynek nincs pásztora, pásztoraim nem jártak nyájam után, hanem önmagukat legeltették a pásztorok, nem a nyájamat legeltették, ezért ti pásztorok, halljátok meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr, én most a pásztorok ellen fordulok, és számon kérem tőlük a nyájamat. Véget vetek annak, hogy ők legeltessék a nyájat, magukat sem fogják többé legeltetni a pásztorok. Kiragadom szájukból juhaimat, és nem esznek belőlük többé. Mert így szól az én Uram az Úr, majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat. Az emberi természet, az emberi pásztorolásnak a bűne, kudarca, mulasztása, nyomorúsága, haszonlesése olvasható ebben a prófétai részben, amelyben az Úr, valljuk meg őszintén, kifakad. És a végén rámutat arra, hogy lesz egy pásztor, aki nem teszi ezt a nyájjal. Majd én magam keresem meg juhaimat, és én viselem gondjukat, mondja az Úr. És aztán ez már egy előrevetítés, egy előremutatás, hogy lesz majd egy pásztor, aki össze fogja tudni gyűjteni a nyájat. Hogy lesz egy pásztor, aki majd ismeri az övéit, aki nem haszonlesésből végzi ezeket a feladatokat, hanem ő lesz az, aki valóban vezeti majd az ő népét, az ő nyáját. Néhány dolgot ide írtam, hogy milyen az ember, mint pásztor, és milyen Jézus, mint pásztor. És oda is írtam, hogy nem csupán pásztor, lelki pásztor, és ezt magamra is vonatkoztatom természetesen. És micsoda nagy kontraszt van a kettő között. Az ember, mint pásztor, azt mondja az igeit Ezékiel proféta könyve alapján, hogy magukat legeltették. És aztán látjuk, hogy a Filippi levél második fejezetében Pál apostol úgy jellemzi Jézus Krisztus, mint pásztor, azt mondja, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Vagy egy másik, azt mondja, a tejet megittátok, a gyapjúval ruházkodtatok, a kövéret levágtátok. Máté evangéliumának 8. fejezetében pedig így jellemzi az evangélista, legalábbis az írás szerint, a feljegyzés szerint, Jézust, a pásztort, aki ő maga is mondta ezt, a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az ember fiának nincs hova fejét lehajtania. Vagy azt olvashatjuk Ezékiel könyvében, a gyengét nem erősítettétek, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. versében pedig Jézus így jellemzi magát, mint pásztor, azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vagy szintén az ember, mint pásztor, mint lelki pásztor, így jellemzi Ezékiel könyvében, az elveszettet nem kerestétek meg. És Jézus pedig Lukács evangéliumának 15. fejezetében így jellemzi, azt mondja, ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja. Látjuk, drága gyülekezet, hogy micsoda nagy a kontraszt. Micsoda nagy a kontraszt a pásztor, mint ember, én, mint lelkipásztor, és aközött a pásztor között, aki itt volt, aki életét adta a juhokért. Isten Jézus Krisztus személyében küldt el azt a pásztort, aki nem úgy fog viselkedni, mint egy béres. Jézus szembeállítja magát a béressel, aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, az, ha látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és szétszéleszti őket, mint ahogy látjuk ezen a képen is. A farkas pedig elragadja és elszéleszti, szétszéleszti őket. Jézus tehát, amikor ezt a példázatot mondta, akkor elhatárolódik a bérestől. Azt mondja, hogy látjátok, ilyen nem vagyok. A béres azért foglalkozik a nyájjal, mert haszna van belőle, mert ebből él. És láthatjuk, drága testvérek, és azt gondolom, hogy azok, akik ismerik egy picit Jeremiás könyvét, vagy ismerik Jeremiásnak az életét, a prófétának az életét, nagyon jól tudják azt, hogy micsoda haszonlesésből munkálkodtak akkor emberek, akár próféták is. Hogy ott volt az a 400 próféta, és úgy táncoltak, ahogy a király fütyült nekik. És Jeremiás volt az egyetlen egy próféta, aki nem lépett be abba a sorba, nem állt be abba a sorba, hanem igenis tudott, ha kellett, ellentmondani a királynak. Miért? Azért, mert a juh, a bárány nem a magáét mondja. És Jeremiás nem a magáét szólta. Akkor, amikor akár kardére hányták, akkor, amikor választ vártak tőle, akkor Jeremiás tudta, hogy nem a magáit kell szólni, hanem azt, és akkor itt pásztor a pásztorra, tudta Jeremiás azt, hogy a pásztor mit követel. És azt gondolom, hogy Jézus erre akar rámutatni, hogy na látjátok, én nem vagyok olyan, mint például az a 400. A béres azért foglalkozik a nyájjal, mert haszna van belőle, mert ebből él. És olyan jó, hogy itt a gyülekezetben vannak többen, akiknek több száz juha is van. És tudják ezek a testvérek, hogy miről beszélek. És a látogatások folyamán, és bocsánat, nem akarok senkit se így kiprédikálni, de a látogatások folyamán hányszor hallottam azt, hogy a kutyafáját az a béres, az megint elment, megint itt hagyott, megint elment egy hétre, két hétre, mit sem törődve a nyájjal, és ránk szakad minden. Azok, akik tudják, hogy miről beszélek, azok lehet, hogy bólogatnak. De így van ez, drága testvérek, hogy a béres az sosem érzi magáinak a nyájat. Sosem. És éppen ezért, még ha egy rendes, jó béres is, nem tekinti úgy sajátjának a juhokat, mint azok tulajdonosai. Hogy ennek a béresnek nincsen személyes kapcsolata, nem fűzi személyes kötődés a nyájhoz, mint az igazi pásztort. A feladata, a haszna, a megélhetése tartja ott a nyáj mellett. Az igazi pásztor számára nagyon fontos a nyáj, minden egyes juh. Ezért mondja, azt olvashatjuk, én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Itt a személyességet szeretnék kifejezni, hogy igenis ismeri az övéit. Hogy Jeremiásnak is egészen bensőséges, egészen személyes kapcsolata volt az atyával. Hogy azt tette, amit az Úr rábízott, nem a magáét. Olyan döbbenetes Jeremiás könyvének ott mindjárt az elején olvashatunk egy nagyon megdöbbentő részt, ott a 15. fejezetben, amikor megcsömörlik Jeremiás, amikor rengeteg fájdalmat és terhet kell hordozni, és rengeteg meg nem értés veszi körül, hogy állandóan kinevetik, kigúnyolják, és Jeremiás úgy belefárad, nem egyszer, nem kétszer. És olyat talál mondani Jeremiás, olyan vagy hozzám, mondja az Úrnak, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. És erre így szólt az Úr, olvashatjuk a 15. fejezet végén, ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Nekik kell hozzá térniük, nem neked kell hozzájuk. bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, megsegítelek és megmentelek, így szól az Úr. Hogy micsoda nehézségeket, micsoda nyomorúságokat, fájdalmakat kellett átélnie Jeremiásnak. Eljut addig a pontig, amíg azt mondja a Jeremiás, hogy többet nem szólok az Isten nevében, többet nem hirdetem az ő igéjét, és aztán úgy folytatja, de mintha csontjaimban rekesztett tűz lenne. Mert nem a magáét akarja szólni, nem a magáét akarja hirdetni, hanem azt, amit Isten rábíz, amivel megbízta őt. Miért? Mert egészen személyes és bensőséges kapcsolata volt azzal az atyával, aki őt elhívta, és akit ő szolgálatba állított. Mert Isten hívta el, és Isten állította szolgálatba. És ezzel egy egészen személyes kapcsolatba került az atyával. És Jézus erre utal, azt mondja, hogy én ismerem az enyéimet, és az enyéim pedig ismernek engem. Itt a személyességet szeretnék kifejezni, hogy igenis ismeri az övéit, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor a többiekkel szemben azt mondja, hogy nekem fontosak vagytok. Én a sajátomnak tekintelek benneteket, értékesek és drágák vagytok számomra. Nem azért törődöm veletek, nem azért vagyok veletek, nem azért vagyok pásztor, mert nekem ebből hasznom lenne. Nem azért hívlak, nem azért szólítgatlak benneteket, nem azért vezetgetlek és teregetlek benneteket, és nem azért van rátok gondom, mert én ebből valamit nyerek, mert ebből nekem bármilyen hasznom lenne, hanem engem elküldött az Atya, hogy ti ne legyetek olyanok, mint a pásztor nélküli nyáj. Jézus olyan szépen megfogalmazza, Máté evangéliumában olvashatjuk, ott a 9. fejezet 36. versében azt mondja, Jézus mondja, amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok, pásztor nélkül. Hogy ne legyetek szétszóródottak, sebesültek, betegek, éhesek, én örömmel jöttem, mondja Jézus. Én szeretlek benneteket olyannyira, hogy még az életem sem volt drága, én gondoskodok rólatok. A béresekben mind csalódtok, mert amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, akkor nincsenek ott. Mert ilyen megélhetési béresek. És hányszor lehet látni, tapasztalni, nem olyan régen erről prédikáltam, hogy vannak megélhetési keresztények, és igenis vannak megélhetési lelkipásztorok. Akik, ha jönnek a fájdalmak, a nyomorúságok, a problémák, a küzdelmek, vagy a csalódások, a kudarcok, akkor ott hagyják, mert béresek. Mert nem az Úr elhívása alapján végzik a szolgálataikat. És ott hagyják a nyájat. Igen, a béresekben mindig lehet csalódni, és mindig fogtok is. És nyilván bennem is mindig fogtok majd csalódni, mert én is csak egy ember vagyok. És próbálom jó lelki pásztorként végezni a szolgálatomat, a feladataimat. És tudom, hogy addig, ameddig Jézusra tekintek, addig hűséges tudok lenni. De abban a pillanatban is Jézus, amikor kihívja Pétert a csónakból a vízre, akkor a szemeit az ő tekintetére kell helyezni, és addig nincsen probléma, ha olvassuk a történetet, addig nincsen probléma, amíg a szemeit Jézus tekintetére szegezi. És abban a pillanatban, amikor a körülményekre elkezd tekinteni, amikor össze-vissza néz, és már nem Jézus tekintete a fontos, már nem Jézus személye a fontos, akkor elkezd süllyedni. És így van ez a lelkipásztorok életében, a keresztények életében, a gyülekezeti tagok életében. Hogy amikor a körülményekre kezdünk tekinteni, amikor már nem Jézus a fontos, amikor szem elől tévesztjük Jézust, aki elhív, aki feladatokkal megbíz, aki hűséget vár tőlünk, és elszéled, akár elszéled az evangélikus egyház, csak gondoljunk a népszámlálási adatokra, minden évben hallhatunk erről statisztikákat, meg 10 évente a népmozgalmi adatok alapján fölállítjuk, hogy megint 100 000-et vesztettünk 10 év alatt, és lehetne sorolni, mintha elszéledne a nyáj. Mint hogyha megélhetési lelkipásztoraink lennének, mint hogyha megélhetési gyülekezeteink lennének, hogy addig, ameddig jól érezzük magunkat, addig jó. De akkor, amikor nehézségek vannak, akkor mint hogyha szétszélednének a gyülekezetek. De nem ugyanezt érezzük a házasságban? Hogy amíg jó a házasság, amíg jól érzem magam a házasságban, addig megy minden. De amikor nehézségek vannak, akkor nézzétek meg, mi lesz belőle. Szétszéledés. Hány házasság szélet szét. Ahogy szoktam mondani ezt a statisztikát, ma Magyarországon 36 ezer házasságból 24 ezer válással végződik. Szétszélednek. Férjek, feleségek szanaszét rohannak. Gyülekezetek is, mert nem Jézusra tekintenek. És milyen jó, hogy nekünk pedig olyan Jézusunk van, aki nem olyan, mint mi. Nem olyanok, mint a béresek, hanem egyszerűen Jézus azt mondja, hogy én szeretlek benneteket, és a jó pásztor életét adja a juhokért. És tudjátok, ez az atya szíve szerinti pásztor. Ilyen az atya szíve szerinti pásztor. És a béresekben mind csalódni fogtok. Mert amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk, akkor nincsenek ott. És ezt hányszor látni? Talán nem is azért, mert gonoszok, hanem csak egyszerűen azért, mert emberek. De hát tudjuk, hogy Jézus, tudjuk, hogy valóságos ember volt, de valóságos Isten. Ő nem olyan, mint mi. Ő nem olyan. Ő komolyan vette, engedelmeskedett a keresztig, mégpedig a kereszt halálig. És Jézus ezért mondja, de bennem, a jó pásztorban, mondja Jézus, aki igazán törődik veletek, aki a sajátjának tart, aki egészen személyesen gondol rád, bennem nem csalódhatsz, mondja Jézus. Én nem hagylak cserben, nem fordulok el és nem felejtelek el. Az a hang, amit Jézus ebben a történetben megüt, ahogy megszólal ma közöttünk egészen személyesen, direkt módon szeretne egyen-egyenként mindenkinek a pásztora lenni, egy személyes, élő, valóságos kapcsolatban lenni velünk, törődni velünk. Az élete odaadása által, a halála által teszi meg a pásztor az igazi feladatait, mert Jézusnak semmi sem volt drága. Semmi sem volt drága. Az egyik legfontosabb, amit elmondhatunk, hogy Jézusnak semmi sem volt drága, ő nem ismert lehetetlent a tekintetben, hogy az ember pásztora legyen. A pásztor feladata az, hogy összegyűjtse és együtt tartsa a nyájat. Ha senki nem vezeti, hanem csak megy a maga feje után, magányos harcosként járkál, akkor sokkal jobban ki van téve a veszélynek. Sokkal jobban. Mint ahogy egyébként tudjuk, ott olvashatjuk, az Ószövetségben le van írva. Ha nincs vezetés, elvész a nép. Ha nincs vezetés, elvész a nép. Ha nincs egy vezető, elvész a nép. Ha nincs egy vezető a gyülekezetben, elvész a gyülekezet. Mert akkor mindenki a saját maga gondolkodása szerint kezdi érvényesíteni az életét. De drága testvérek, nekünk egy vezérfonalunk van. Az az ige. Mi ehhez szabjuk az életünket, és éppen ezért nekem is, mint lelkipásztornak, semmivel sem vagyok különb a gyülekezetnél, a gyülekezeti tagoknál. Nekem, mint lelkipásztornak ez a vezérfonalam, ez kell, hogy a vezérfonalam legyen. És ehhez kell, hogy mindent igazítsak, és nektek is, én is, aki erről prédikálok, és szeretném megélni, szeretném átélni azt az Istennel való élő és valóságos kapcsolatot nap, mint nap, erről szeretnék prédikálni nektek is, hogy ez az a vezérfonal, amihez érdemes igazítani mindent. Érdemes mindent ehhez igazítani. Ha senki nem vezeti, ha engem nem vezet Isten lelke, akkor ki vagyunk téve a veszélynek. Látjuk is egyébként. Hát Ézsaiás próféta könyvének ott az elején olvashatjuk is. Olyan döbbenetes az a megállapítás, itt olvashatjuk az 5. fejezetben, azt mondja, jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a jó rossz, és a rossz jó. És akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség. Azt állítják, hogy a keserű édes, és az édes keserű. Tudjátok, ahol nincs vezetésük, ez lesz. Ott a jó rossz lesz. Látjuk egyébként ma Európában, a világban, hogy mi tombol. Hogy a rosszat mondják jónak, és a jót mondják rossznak. És ilyen állapotba kerül az ember. Amikor nem lesz pásztora az embernek, nem lesz pásztora egy nyájnak, nem lesz pásztora egy gyülekezetnek. Izlandon találtak egy bárányt, Egy kis történetet hadd meséljek el. Említettem is Erzsikének, hogy ez egy nagyon meglepő dolog lesz, mint aki szintén több száz juha van, a Hibián családnak. Izlandon találtak egy bárányt, amely elkóborolt, és 6 éven keresztül nem talált vissza a nyájhoz, a pásztorhoz, és barlangokban rejtőzködött. Ugye tudjuk, én is meg vagyok hívva, már készülök a gyermekeimmel, csütörtökön megyünk nyírásra. Ugye tudjuk azt, hogy hát a bárányokat minden évben nyírják. Ott kell nyírni. Kell nyírni, mert a gyapja nem áll meg a növekedésben, folyamatosan nő, ezért évente nyírni kell. És sajnos ezt a bárányt, mivel elkóborolt, ezért nem tudták nyírni, nem találkozott a pásztorral, és a 6 év alatt ilyen lett. A 6 év alatt ilyen lett. És miután megtalálták, és én nem tudom, hogy egy átlagos, normál bárányról mennyi gyapjút vágnak le. Nem tudom, tud valaki segíteni?
4 kiló.
Na akkor ezt elmondom, hogy ez a 10-szerese. 40,3 kg gyapjút vágtak le. Ami körülbelül 20 öltönynek megfelelő gyapjúanyag. És ennyi terhet hordozott, gondoljatok bele, drága testvérek, ennyi terhet hordozott ez a juh. Évről évre csak növekedett a terhe. 6 éven keresztül így él, csak növekedett a terhe évről évre. Egyre nehezebb volt, egyre súlyosabbak voltak azok a terhek. 40,3 kg felesleges terhet cipelt magával. És amikor megtaláltak a pásztornak, az első dolga volt, hogy megnyírja. Az első dolga. Hát ott ki is van terítve. Ez a bárány, miután megnyírták, olyan örömmel ugrándozott a mezőn, amire már nagyon régen nem volt képes, mert megszabadult a 40,3 kg-tól. Sajnos nem találtam képet kopasz állapotban. Sajnos nem találtam képet, de azért döbbenetes. És miért beszélek erről, drága testvérek? Mert így vagyunk ezzel mi is. Ugyanígy vagyunk mi is ezzel. Ha pásztor nélkül élünk, akkor nincsen senki, aki megnyírjon, ezt most idézőjelbe teszem, megnyírjon, nem fogunk tudni szabadulni azoktól a terhektől, csak nő az a teher hónapról hónapra, évről évre, és egyre nehezebb, egyre elviselhetetlenebb lesz az a teher. És ezért mondja Jézus, ott a Máté evangéliumának 11. fejezetében, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És neki, mint jó pásztornak van hatalma terhektől megszabadítani. Ő, aki az atya szíve szerinti pásztor, aki a legelviselhetetlenebb terheket is képes átvenni. Azt mondja Jeremiás, adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. Hát engem még soha senki nem kért meg arra, hogy bárányt nyírjak itt. De biztos, hogy bárki meg kéne, rosszul járna. Mert nem hozzáértő vagyok. Ahogy itt az ige mondja, nem hozzáértéssel és okosan tenném ezt. Jézus, a pásztor, nagyon jól ismeri az embert. Mint ahogy azok a nyírók is, nagyon jól tudják. Én már alig várom a csütörtököt. 6-7 vagy 8 nyíró jön, és fogja végezni ezt a munkát, és hát mondta, beavattak múltkor Erzsike nénék, hogy ez hogy történik, hogy hozzák neki, lefogják, pikpak, olyan gyorsan megnyírják, gyorsabban, mint Erika engem szokott megnyírni. Gyorsan is jön a következő, és fél nap alatt több száz birkát le tudnak vágni, vagy megnyírni. Miért? Mert nagyon jól ismerik már. Tudják, hogy hogy kell ezt csinálni. És tudjátok, Jézus a pásztor, a jó pásztor, nagyon jól ismeri az embert. Nagyon jól is. Sokkal jobban ismer Jézus bennünket, mint mi önmagunkat. Sokkal jobban. Nagyon jól tudja, hogy mire van igazán szüksége az embernek. Hogy milyen terhei vannak, hogy mit cipel. És ezért hívja magához a megfáradtakat, a megterhelteket. És Jézus hív el olyan pásztorokat is, és ezért érthetjük itt a többes számot, hogy adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat. Ez egy előremutatás, hogy lesz majd egy jó pásztor, és aztán majd ez a jó pásztor majd hív és szolgálatba állít, ahogy a tanítványokat is elhívta, és aztán elküldte szerte a világba. Így ma is Jézus nem csak magához hív, hanem küld is pásztorokat, akik pásztorolnak majd nyájakat. Igen, mert az Atya szíve szerinti pásztorokat szeretne kiküldeni, akik nem magukhoz édesgetik az embereket, hanem egyedül Jézus Krisztushoz akarják vezetni őket. Aztán Jézus a jó pásztor össze akarja gyűjteni, egybe akarja tartani a nyájat. Az összegyűjtés és az együtttartás azt jelenti, hogy közösségi életet akar kialakítani Jézus. Pontosan ebben a széteső világban, ahol különböző szerepeket élünk meg a családban, a gyülekezetben, a munkahelyünkön, a szabadidőnkben, a sportban, ebben a világban, ebben a széteső világban egyre inkább egyénekre épül minden, és szétesnek a közösségek. Hát a legapróbb közösség is szétesik. Nézzük meg, a család közössége. Hát régen, néhány évtizeddel ezelőtt még a család volt az az egyetlen egy pici apró sejt, amelynek oly megtartó ereje volt. És most már ezek a pici sejtek is széthullóban vannak. És a nagy közösségek is. Hát nézzük meg a baptista egyházat, hogyan cincálja most az ördög. Hogy hány szakadás van most a baptista egyházban. Hát már lassan nem ismerek olyan gyülekezetet országszerte, ahol nem lennének kiválások, szakadások. Mert az egyik így gondolja, a másik úgy gondolja. Hát milyen szomorú ez. És nézzük meg, mennyi kisegyház van. Hát most már nem is tudjuk nyomon követni. Mert az egyik így fogja a hegedűt, a másik úgy fogja a hegedűt, és akkor már szét is mennek. És látjuk, hogy hogyan cincál szét közösségeket a sátán. És Jézus pedig össze akarja gyűjteni, egybe akarja tartani. Mint ahogy látjuk ezt a szép nyájat is, a pásztor egybe akarja tartani. És nagyon nagy különbség van a palesztinai pásztor és a magyar pásztor között. Mert a magyar pásztor az... Nem kell mesélni, hát Erzsike is itt bólogat. Erzsikének is hát több száz, nem tudom hány juhotok van? 130. Hát az még juhból is sok. Az a különbség, hogy nálunk Magyarországon a juhok mennek elől, hátul meg a pásztor. Aztán egyengeti az utat. Palesztinában fordítva van ez, mert a pásztor megy elől, és utána mennek a juhok. És talán így értjük meg ezt a jézusi mondatot. És ugye a 23. Zsoltárt is azért ide kell hoznunk. Az Úr az én pásztorom. Füves legelőkön legeltet engem. Csendes vizekhez vezet. Hát a pásztor tudja, hogy mire van szüksége a nyájnak. Nem a juhok vezetik a pásztort, hanem a pásztor nagyon jól tudja, hogy hova kell vinni. Mert tudja, hogy hol van füves legelő. És igen, a pásztor tartja egybe a közösségeket. És ebben a széteső világban is az kell, hogy mondjuk, hogy Jézus, amikor összegyűjtésről szól, akkor nem birka szellemről beszél, hanem arról, hogy Jézus szavát ismerik az övéi, és nem a csorda a nyáj után mennek, hanem a pásztor hangja után. Amikor arról van szó, hogy Jézus, mint pásztor összegyűjt, akkor tedd fel magadnak azt a kérdést, hogy hol vannak azok a falak benned, a szívedben, a családodban, amelyektől ehelyett az összegyűjtés helyett inkább minden szétesik. Mert falakat húzunk a házastársunk és magunk közé, falakat húzunk a gyermekeink és közénk, falakat húzunk a szomszéd és közénk, falakat húzunk a társadalmainkba is lehetne sorolni. Látjuk, hogy milyen falakat húztunk az elmúlt évtizedekben. És mennyien fal van családok életében, munkahelyeken is lehetne sorolni.
és engedjük, hogy a pásztor végezze a maga összegyűjtő, megbékítő, életet adó, közösséget hozó munkáját. Hogy ragadjuk őt meg, hogy Uram, Te vagy az én pásztorom, látod ezt a küzdelmet az életemben, azt ígérted, hogy törődsz, hogy összegyűjtesz, hogy gyógyítasz. És még hadd beszéljek a pásztor ismeretéről is. A jó pásztor ismeri az övéit. Így mondja, ismerem az enyémet, itt János evangéliumából. Az atya szíve szerinti pásztor ismeri az övéit. A pásztor ismerte a juhokat egyen-egyenként, és a juhok tudták a saját nevüket. A pásztor együtt van a nyájával, és éppen emiatt ismeri fel, hogy az egyik bárány miért más, mint a másik. Múltkor elmentünk Vég Tamás bácsival, megnéztük azt a hatalmas, nagy, akkor nem tudom, minek nevezik, és hát ott igazgatták, tehát tudták ott, hogy melyik bárány hol, kicsoda, micsoda. Nekem egyformának tűnt. Ez olyan, most bocsánat, kicsit ilyen egyszerű képért, de hát nekem, még egyszer elnézést kérek, nekem minden ferdeszemű ugyanolyan. Ugyanolyan. De hát ők különbséget tesznek japán és kínai között, meg tájföldi, meg mit tudom én milyen, meg között. Nekem meg teljesen ugyanaz. De gondolom, hogy a négereknek meg mi vagyunk, európaiak, teljesen ugyanolyanok. De különbséget tudnak tenni, mert ismerik. És a pásztor együtt van a nyájával, és éppen emiatt ismeri föl, hogy az egyik bárány miért más, mint a másik. És elnevezte őket, például foltos, nyakigláb, vagy éppen nem olyan régen Zsuzsáéknál voltam, vanília, meg csoki, hát azt még én is meg tudom különböztetni, hogy miért vanília, miért csoki. És így szólítja őket a juhok, a személyes kapcsolatban megtanulták a nevüket, és mentek a pásztor után. A pásztor ismer bennünket, Jézus néven szólít bennünket. Ézsaiás könyvében azt olvashatjuk ott a 43. fejezetben, azt mondja Isten, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Neveden szólítottalak. Hát ő ismer bennünket egészen személyesen. És Isten számára nem csak egy nyáj vagyunk, amiben van 100 birka, és csak a darab száma fontos, hanem mindenkinek neve van. Bár egyenlőek, de különbözőek, és mindegyiket egyen-egyenként szereti és ismeri. Ezért alapvetően fontos a keresztény hitben ez a személyesség, Istenek ez a személyes, bennünket elérő, megszólító szava, amelyel nem emel a többiek felé minket. Nem vagyunk ezzel se többek, se kevesebbek, mint a többi, de általában nyilván vagyok tartva. Hát tudom, hogy ezt a szót nem szeretjük. Nyilván vagyok tartva. De ha Isten tart nyilván, akkor azért legyünk hálásak. Azért legyünk hálásak. Amikor Jézus megszólít, akkor kiemel személyesen a többiek közül. Mint ahogy Zákeusnál ott volt a tömeg, Zákeus ott volt a fán. És Jézus nem a tömeggel foglalkozott, hanem odament Zákeushoz, és azt mondta, hogy Zákeus, gyere le a fáról, mert ma a te házadba kell lakozást vennem. Kiemelte idézőjelbe a tömegből. Miért? Azért, mert ő személyesen ismer bennünket, hogy Zákeust is személyesen ismerte. Ez az ő ismerete. Ez azonban kiegészül azzal, ahogy mondja, hogy és az enyém ismernek engem. Az ismeret a Bibliában a sohasem tudás valamiről, hanem mindig tapasztalat, együttlét, megélt valóság. Hogyan ismerte meg a pásztor a juhot? Ez csak személyes kapcsolatból fakadt. Ezért nem mondott nekem semmit, hogy most melyik bárány, micsoda, kicsoda. Én nem ismertem őket. De a pásztor ismerte. Tudta, hogy melyik kicsoda. A pásztor vezeti, táplálja, legelteti, gondozza, néven szólítja, megsimogatja, bekötözi a juhot, aki közben megismeri a pásztort, ahogy egy kisgyerek is megismeri a szüleit. Hagyjuk, hogy ő törődjön velünk.
Ahogy elé visszük a gondjainkat, azt mondjuk, hogy te vagy a jó pásztor, te tudod, hogy itt fáj testileg, lelkileg, tudod, hogy ez a gondom, hogy ilyen terheket hordozok, hogy itt vagyok, hogy gondoskodj róla. Egy folyamatos, élő kapcsolatban aztán megismerik a hangját is, amikor szólít, akkor tudjuk, hogy most hozzánk szól. Hadd mondjam azt, nincs értékesebb és nagyobb dolog a keresztény életünkben, mint hogy megismerjük az ő szavát. Hogy átéljük, hogy szól, megszólal, hogy személyesen szólal meg. Hagyjuk, hogy Jézus, a jó pásztor törődjön velünk, és az igén keresztül szóljon hozzánk, hogy beszéljen velünk. Milyen az Atya szerinti, szíve szerinti jó pásztor? Hát olyan, mint Jézus, mert ő gyönyörködött az ő szerelmes fiában. Az Atya szíve szerinti pásztor az Jézus volt. És milyen jó lenne, hogyha én is így állhatnék előttetek, drága testvérek. Milyen jó lenne. És milyen jó lenne, hogyha én is és mindannyian ismerhetnénk annak a jó pásztornak a hangját, Jézusnak a hangját. Ahogyan szól hozzánk az igén keresztül. Ha ismer minket és néven szólít, akkor engedjük, hogy cselekedje ezt meg velünk. Adjuk magunkat oda neki, kérjünk bocsánatot azért, hogy olyan jók voltunk, akik sokat tudtunk róla, de csak kóboroltunk másfelé, nem figyeltünk az ő szavára. Újuljunk meg a jó pásztorral való közösségben, és amit Jeremiás ír itt a végén. Tiszteljük, szeressük az Urat, és ne éljünk szívünk konoksága szerint. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük a te drága szavadat, a te útmutatásodat, és add, Urunk, hogy valóban ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyünk a te ígédnek. Olyan jó lenne, hogyha az a személyes, valóságos, benső kapcsolat meg lehetne veled. És hallanánk a te szavadat, hogy te hogyan intesz, bátorítasz, tanítasz, figyelmeztetsz. Urunk, kérünk, hogy így áldjon ezt a drága nyájat, ezt a drága közösséget. Amen.